Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, újra itt a Bajnokok Rizsája, mert hogy a szerdai játéknap is lement, a Láció 1-0-ra nyert a Bayern ellen, a Real Sociedad pedig a Paris Saint-Germain vendégeként szenvedett 2-0-ás vereséget, úgyhogy most már az első játéknapon vendéggyőzelmek születtek, itt a másodikon a hazaiak nyertek, ez pedig Kerekes Tomival, a Spieler TV és az Unibet YouTube csatornájának szerkesztőjével beszéljük ki. Itt Valentin napon, így kettesben. Tomi, melyik játékosba lettél szerelmes ezek alapján, a mai meccsek alapján?
Nem volt könnyű dolgunk, azt hiszem. Meg amit elmondhatok, hogy nem vagyok szerelmese a Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában annak a szabálynak, hogy ugye most már nincsen idegenben szerzett góllal való továbbjutás. Így azért főleg az első fél időre rányomta a bélyegét ez, hogy egyik csapat sem próbálkozott. Akibe viszont szerelmes lettem, vagy hát amibe, az a Sarri és a taktikája, mert az ma megint nagyon ült. És azért egy komoly Bayern München sikerült, nem mondom, hogy meglepni, mert ezt vártuk a Lációtól, a kőkemény védelmet, de ez nagyon szép volt, és az is jó fej volt Sarritól, hogy így Bálint napon Valentino Tati Castellanost is beküldte a pályára, úgyhogy Isten éltesse őt is.
Azért összességében itt hétfőn is azt mondta Broderich Tomi, hogy ezt a párharcot nemhogy meg kéne nyernie, be kéne húzni a Bayernnek, hanem oda-vissza kéne megnyerni, úgyhogy ennek tükrében egész biztos meglepetés ez a mai meccs. Na de mekkora meglepetés valójában?
Igen, azért mindenképp meglepetés, főleg, hogyha azt nézzük, hogy a Bayern München kikapott a hétvégén a Leverkusentől, és én azt gondoltam, hogy mint sebzett vad, majd sokkal komolyabb tűzerőt fog képviselni ezen a meccsen, hiszen azonnal vissza akarnak majd pattanni abból a negatív hatásból. De ha pusztán azt nézzük, hogy a Lációnak milyen védelmi statisztikái vannak ebben a szezonban, ugye 1,5-ös XG fölé mindössze 6 csapatot engedélyezett minden tétmeccset nézve, illetve a maival együtt már 11 clean sheet-je van hazai pályán a Lációnak, ami a legtöbb a top 5 liga csapatainál, úgyhogy ezek meg mind arra utaltak, hogy azért itt kőkemény dolga lesz a Bayern Münchennek, hogyha gólt szeretne lőni, és valóban ezt kaptuk, és a Láció játékosai tökéletesen lezárták a területeket. A Bayern München támadásainál azt láthattuk, hogy legalább 7 Láció mezőnyjátékos visszaér a saját 16-osán belőle, és onnantól kezdve olyan szinten lezárták a területeket, mert a 8-10. Percben lehetett látni, hogy Thomas Müller nagyon sokat mozog ki a jobb szélre, hogy egy kicsit több helyet próbáljon teremteni Kénnek és a baloldalról belépő Muzialának, de hogy ez se feküdt, valahogy semmi nem akart működni ma, és nagyon jó volt az a kép az 58. perc környékén, amikor Thomas Tuchel az a kezébe temette arcát, és mellette Lőzsolt is azért eléggé tehetetlennek tűnt, mert tényleg annyira az látszott, hogy el van veszve Tuchel, és nem is nagyon mert belenyúlni a meccsbe, egészen ugye a találkozó végéig, a 81. percben küldött be újabb támadókat, de ugye akkor már 10 emberrel játszott a Bayern München, és Telnek és Csupamotingnak akkor már kevés esélye volt arra, hogy igazi veszélyt teremtsen. Én Zanit, még hogyha összességében bármikor képes valami jó teljesítményt nyújtani, de ezen a meccsen látszott, hogy egyszerűen semmi nem akar neki összejönni, és ugye az ő labdavesztéséből indult el az a kontratámadás, aminek a végén Isaksen összehozta azt a 11-est, és ami után Upamecánot kiállították.
Igen, itt a fél időben voltunk kicsit elkenődve, hogy a két meccsen volt összesen egyetlen egy kaput talált kísérlet, De aztán a második félidőben mégiscsak az hozta el itt a megváltást, ami a félidő felénél történt. Mi történt ott a piros lapnál és a 11-esnél egészen pontosan? A Bayern játékosok nagyon reklamáltak.
Igen, elsőre fura is volt az egész szituáció. Ugye, ahogy végighozta a labdát a Láció, nekem az volt érdekes és vicces, mert én az első félidőben följegyeztem magamnak, hogy Isaksen ebbe a Lációba a fiatalos hévet hozza, gyors játékos, 22 évesen, ellenben azt írtam le, hogy ügyetlen, mert hát jó passza kevés volt, és nem mindig a legjobb megoldásokat választotta, és itt ennél a kontratámadásnál is Luis Alberto inkább Immobilét választotta, és nem a üresebben álló Isaksent, de aztán végül Immobile 3-4 csel után, ahogy lőtt volna, lepattant a labda, és Isaksen elé vágódott, aki a lövést ugyan elrontotta, de Upamecano széttaposta a lábát, és talán a piros lap egy kicsit erős volt, de hogy a VAR se szólt közbe, hogy esetleg nézzék vissza, tök egyértelmű 11-es, Upamecanótól pedig hát egy nem épp a legépületesebb megmozdulás volt.
És aztán jött Immobile, a 11-esebb belőtte, ráadásul úgy, hogy már 4 gólos ebben a szezonban a BL-ben, de hát nyilván az kieséses szakaszban ő eddig nem villogott, és akkor így értünk el a meccs végére. Igazából mondtuk, hogy nem ezt vártuk, de akkor milyen lesz a visszavágó, és mekkora a tét valójában itt a Bayernnek?
Annyit még Immobiléhez, hogy a legutóbbi 4 gólját a Lációnak ő lőtte itt most a BL-be, úgyhogy azért ez komoly széria, és én még ennek ellenére se féltem a Bayern Münchent, mert hazai pályán képes arra, hogy ott viszont már bedarálja majd az ellenfelét, főleg így, hogy győzelmi kényszerbe lép pályára majd Tuchel csapata. De nem festett jól ez, amit ma láttunk támadójáték terén. Ellenben nem tudom elképzelni, hogy két ilyen fontos párhat, vagy két ilyen fontos meccsen ennyire nem menjen ezeknek a támadóknak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez még egy bőven-bőven nyílt, és még így is inkább a Bayern München felé eldőlő párharcnak tűnik.
Akkor nem teszed ki ként a fantasy csapatodból?
Nem, azt hiszem, sőt lehet, hogy a visszavágóra már kapitányi karszalagot is kap.
A PSG Real Sociedad nekem az egyik legjobban várt meccse volt ennek a kieséses szakasz első körnek. A meccs előtt a párizsi ultrák tifója adta meg az alaphangot, kiírták spanyolul, hogy PSG a la muerte, amivel csak az a gond, hogy nyelvtanilag így ebben a formában helytelen, mert hogy vagy PSG hasta la muerte, vagy pedig PSG a muerte lenne a helyes megoldás. Ezt több spanyol twitterező kiszúrta, hála Istennek, így nem maradtunk le róla ott sem. De hogyha a meccsről beszélünk, és a csapatokról, a Real Sociedadnál ugye tudjuk már korábban is rengeteg hiányzóval játszottak, és most is ez volt a helyzet. Oyarzabal sokáig úgy tűnt, hogy játszhat, talán ő volt a legnagyobb név, aki ebből a csapatból tényleg nagyon hiányzott. A PSG-nél pedig a legnagyobb meglepetés és az egyetlen meglepetés, hogy a bal hátvéd posztra nem Lucas Hernández került be, hanem az a Lucas Beraldo, akit most igazoltak januárban, és egy 20 esztendős brazil játékosról beszélünk. Föl volt adva neki a lecke, mert hogy vele szemben Take Kubo játszott, nem is akárhogyan, igazából az első fél időben, ha valakit ki lehetett emelni, akkor az Take Kubo volt, nagyon sokszor egyegyezett, sokszor ő adta magát a kreativitást, beadással, cselezésekkel, úgyhogy az első félidő az, ha valakit ki kell emelni, róla szólt, de amúgy nem volt annyira sok helyzet ezen a mérkőzésen, pedig a szokásos Real Sociedadot kaptuk, rendkívül bátran játszottak, elképesztő magasan, rengetegszer a félpályán meghúzott védelmi vonallal, a Paris Saint-Germain pedig kevésbé tudott ezzel az intenzitással mit kezdeni, de ők is stabilnak tűntek az első pillanattól kezdve, és Mbappé-ban, illetve Dembélé-ben mindig ott volt a veszély, hogy ezek mögé, a védők mögé be tudnak futni. Így értünk el tehát a félidőhöz, ami igazából, mint ezt már mondtuk, nem volt olyan izgalmas, nem volt sok kaput talált lövés. Itt sem, viszont a második félidőt azt már láthatóan alacsonyabb fordulatszámon kezdte a Real Sociedad, és innentől kezdődtek a gondok. Ez a sok sérülés igazából azt jelenti, hogy valahol a mérkőzések felénél, háromnegyedénél szépen elfárad a Real Sociedad szinte minden alkalommal, és hogyha nincsen megfelelő mennyiségű és minőségű csere, akkor nem tudnak újítani a végére. Az 58. percben szerezte meg itt a vezetést a PSG, miután Marquinhos megcsúsztatott egy szögletet, Mbappé pedig a hosszú oldalon pont jó helyen volt jókor, de hát pont a szöglet alatt egyel kevesebben voltak a vendégek, mert hogy Hamari Traoré pont akkor sérült meg, úgyhogy ez furcsán jött ki, de Mbappé betalált, és hát teljesen mindegy, hogy hogyan, ő mindig lő valahogyan, vagy szerez valahogyan egy gólt. Aztán innentől kezdve, hogy megvolt a vezetés a PSG-nek, nem igazán volt kérdéses az, hogy ki ennek a meccsnek a fő esélyese, mert ahogyan nyílt ki és fáradt még jobban a Real Sociedad, úgy először Mbappé lőtt egy kapufát a 63. percben, aztán a 70. Barcola maradt egy az egyben üresen Hamari Traoréval szemben. Elég könnyedén, talán túl könnyedén verte őt meg, és megszerezte az első gólját Bradley Barcola a Bajnokok Ligájában. Hatalmas lyukak tátogtak innentől kezdve már a középpályán, és a végére, ha nem is térden járt a Real Sociedad, mert jöttek a cserék, de hát szinte egyértelműnek tűnt, hogy ezen a meccsen se lőnek gólt. Ahogy tudjuk, a La Ligában most már 4 meccs óta nem lőttek, ez volt sorozatban az 5.
Hát ez borzasztóan nagy baj Alguacilék számára. 1973 óta nem volt olyan, hogy zsinórban 5-7 meccsen ne tudjon gólt lőni a Real Sociedad. Ezzel biztosan kell valamit kezdenie Imanol Alguacilnak. Persze lehet ezt arra fogni, hogy sok a hiányzó, és amúgy szerintem ezt a meccset úgy kezdte el a Real Sociedad, hogy ahogy kellett, és ahogy az egyetlen esélye lett volna, hogy megfogja a Paris Saint-Germain-t, hiszen a franciák nagyon kevésszer találkoznak ilyen kőkemény letámadással, és ez nagyon nem szokott ízleni Luis Enrique védelmének. Ilyenkor szoktak a legtöbbször belehibázni a passzolgatós játékokba, és még az első fél időhöz hozzátartozik, hogy ott a 40. perc környékén Merino lőtt egy kapufát, egy felső kapufát, úgyhogy ha az egy kicsit egy 10 centivel lejjebb megy, szerintem Donnarumma nem tudta volna védeni, és lehet, hogy egy teljesen más találkozót látunk. Bár valószínűleg akkor is elfáradt volna a Real Sociedad, hiszen ezt a kommentátor is kiemelte, hogy egészen hatalmas a különbség a két csapat kerete között, amit most itt erre a találkozóra be tudott nevezni, és a padról beszálló játékosok közti minőség azért brutálisan a Paris Saint-Germain oldala felé billent.
Ami az első fél idő után egy kicsit fájó, én azért reméltem, hogy még szorosabb lesz ez a párharc, és a végén is ott volt a levegőben az, hogyha esetleg szerez egy gólt a Real Sociedad, akkor még nyíltabb lesz a visszavágó. Azért azt hiszem, hogy a hangulattal, a körítéssel együtt így sem kell félnünk attól, hogy milyen lesz az a San Sebastiani meccs. Szóval 1-0 és 2-0 ezek voltak a mai mérkőzések. Tomi, köszi szépen a segítséget itt a feldolgozásban, és köszönjük a hallgatásokat is, találkozzunk akkor még a héten. Másik műsorainkban, a jövő héten pedig újra Bajnokok Rizsájával. Aki este hallgat minket, annak majd jó éjszakát, aki pedig reggel, annak szép napot. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.